A témánk továbbra is Szlovákia, a vendégünk pedig Pusztai Sándor, a Kornétás kiadó ügyvezető igazgatója, aki, az előbb is elmondtam, eddig 8 könyvet írt Szlovákiáról, most írja a 9-et, a bányavárosokról. Na és akkor most jön az a kérdés, hogy mit kell tudnia a földi halandónak a szlovák bányavárosokról? Melyik városban milyen bánya üzemelt, abból mit fejtettek ki, és hogy az milyen történelmi hatással bírt?
Nagyon könnyen lehetne válaszolni erre, hogy azt mondja az ember, hogy hát miért Szlovákiának ezen a területén egykor a királyok építettek különböző várakat, városokat, és hát akkor oka lehetett, hogy ott legyen. De az, hogy az embernek ez eszébe jusson, ez tulajdonképpen bárkinek eszébe juthat. Az, aki szeret síelni járni Szlovákiába, az mondjuk legközelebb az Alacsony Tátrába tud eljutni, mondjuk Donovali környékére, és Donoválinál az első nagyon nagy város, az Besztercse bánya. És mindig ott megy el mellett az ember, és csak azt mondja, mitől ilyen nagy város ez? Mitől ilyen fantasztikus? És aztán, ha elkezd utána nézni, kiderül, hogy Besztercse bánya, az valóban egykor királyi város volt, amely azért kapta a királyi város címet, mert hogy kitűnő rézlelőhely volt, kevesebb viszontban ezüstlelőhely. Hát, hogyha ez így van, akkor az ember elkezdi érdekelni a történelem, hát, hogyha kizárt dolog, hogy szinte ez az egy legyen itt a hegyes környéken, mert ugyan a hegyekről van szó, nem mint a magas Tátrában 2600-ról, hanem itt csak 1800-2000 méterekről, és aztán kiderült, hogy ez a közép-szlovákiai rész, ez valóban tele van szebbnél szebb városokkal, amelyek a középkorban, tehát a 14. 15. 16. században élték a fénykorukat, és szinte Európa kincses bányájának számítottak. Mitől? Pont ezért, mert ezen a részen lehetett aranyat és ezüstöt is bányászni. Réz az kevésbé, de a réz is nagyon fontos volt, hiszen egy csomó rezet el lehetett adni külföldön hajóépítéshez, különböző dolgokhoz. Nos, ez a dolog elkezdett érdekelni, és tulajdonképpen miután érdekelt, akkor úgy voltam vele, hogy akkor nem csak átrohanok Besztercse bányán, hanem egyszer-egyszer megállok, körbenézek, hogy ott valami mi is történik, vagy milyen emlékek vannak. Gyakorlatilag akkor jöttem rá, hogy maga az egész főtér környéke fantasztikus polgárházakból áll, olyan épületekből, amelyet ezelőtt 200 évvel emeltek. És akkor nem elég, hogy fantasztikusak, hanem ezeket rendbe is hozták az elmúlt időszakban, szinte kivétel nélkül mindegyik városban, és már turisztikai látványosságnak számítanak ezek. Ezért gondoltam ez egy, de akkor nézzük meg a másik kettőt, nézzük meg Körmöcbányát, vagy éppen nézzük meg Selmecbányát. Mindegyiknél hasonlókat találtam, és ha már azt mondtam, hogy hasonlókat találtam, és ez mind Közép-Szlovákiában szinte egy csomópontban találhatók, hát akkor talán először nem csak cikkeket, hanem könyvet is érdemes róla írni.
Honnan gyűjtöd az anyagot a könyvhöz?
A könyv az gyakorlatilag kétfajta. Én eredetileg könyvtárszakos vagyok, tehát az egyik az, hogy neki áll az ember levéltározni.
Legalább te tudod, hogy hova kell nyúlni.
Igen, hogy milyen könyveket érdemes utána nézni, de a másik, hogy ezen túlmenően részben vannak ilyen típusú szlovák barátaim, de Szlovákiából is rengeteg segítséget kapok az anyaggyűjtéshez, mindmikor ezt kiderül. Ez pontosan azért, mert nem csak bejön az utcáról valaki, hanem kiderült, hogy ja, tehát tényleg te már írtál ilyen hasonló könyveket, és miután az Alacsony Tátráról, a Fátráról, ez ugyanúgy Közép-Szlovákiának része, már könyvet írtam, szinte természetes, hogy ja, hát akkor segítünk. Nem azt jelenti, hogy helyettem megírják, hanem megmondják, mit érdemes megnézni, hova kell elmenni, vagy éppen, ha be van zárva valami, akkor azt kinyitják nekem.
Mi a helyzet a jelenlegi bányászattal? Szóval értem, hogy ezek történelmi bányavárosok, de most például lehet Szlovákiában aranyat vagy ezüstöt bányászni?
Ezek elsősorban, amit én foglalkozok, ezek elsősorban valóban történelmi területek, vagy történelmi kérdések. Ma egészen elenyésző bányászat folyik már, olyannyira, hogy meg is szűnt, de az én tudomásom szerint most végeznek megint próbafúrásokat, hogy egy picit mélyebbről, mint korábban azért ezeket föl tudják hozni a felszínre. Azért, hogy miért érdemes még egyszer, ugye mindig csak arról beszélünk, vagy legalábbis én arról beszéltem, hogy ezek gyönyörű magyar királyi városok voltak, ahol az emberek jó polgári viszonyok között éltek, azért azt kell mondanom, hogy azért ezek befogadó városok voltak. Mert a királyok és az ott levő főurak, akik működtették, hiszen a király végül is nem ő volt a bánya tulajdonosa, hanem ott továbbadta zálogba ezeket a bányákat a magyar főuraknak. Azok rájöttek, hogy alkalmatlanak az ott élők bányászatra. Éppen ezért Németországból, Franciaországból, Olaszországból hoztak be, egész pontosan telepítettek be bányászokat, akiknek ott igyekeztek jó fizetést adni, azért, hogy jó polgári körülmények között, vagy könnyebben élhessenek, mint otthon. Erre egy nagyon jó példát azt hiszem, hogyha elmondhatok, hogy az egyik alkalommal, amikor leültem egy este sörözni egy látszólag is egy legalább 300 éves sörözőben.
Akkor, tényleg milyen a szlovák sör?
Hát azért nehéz megmondani, hogy mert melyik. Legalább 20 féle sört főznek. Ez egyszerűen a víz minősége határozza meg, tehát nem csak az ott levő maláta meg egyéb tartalmakból, hanem hogy milyen víz van a környéken. Én ugyan nem vagyok nagy sörivó, de érdekes mód nyáron én magam is sört ívok. Én elsősorban azért elmer mondani, én borivó ember vagyok.
Itt van is egy könyv, közben az asztalon kikerült.
Igen, azt kell mondani, mert hogy császári borok, ez pedig azért érdekes, bár ez nem ez a vidék, a osztrák császári udvarnak három fő beszállító területe volt. Mondanám azt, hogy Sopron, mondanám azt, hogy Burgenland, ezzel azért vagyok óvatos, mert a múlt században még nem volt Burgenland, hiszen az csak illetve a múlt században, vagy az előtte levő században nem volt Burgenland, az előzőben volt, hiszen 19-ben jött csak létre Burgenland. Az is a neve, hogy határvidék. Nem volt a területnek neve, de ez gyakorlatilag a soproni borvidéknek a felső nyúlványa, és ezen túl pedig a Bécstől északabbra levő Pozsony mellett levő borvidék, amely tulajdonképpen ez a Kiskárpátok borút. Tulajdonképpen erről a három területről szerezte be a császári udvar az összes borszükségletét. És mint kiderült, ezek is szinte kivétel nélkül magyar borászatok voltak. Megmondom őszintén, itt körülbelül 150 borászatot jártam végig azért, hogy meg tudjon születni ez a könyv, és minden területnek benne is vannak a legfőbb borászatai, vagy azok, akik már valóban 200-300 évvel ezelőtt is ugyanott, ugyanaz a helyen borászkodtak. Érdemes megnézni, ez már ugyan nem bányavárosok, ez egy borvidékeknek a kérdése, de tulajdonképpen azért, mert a császári udvar onnan szerezte be a bort. Bécsben nagyon kevés volt, és tőle északabbra meg nem volt olyan borvidék, amelyik érdemes lett volna.
Visszaugorva Közép-Szlovákiába.
De mérjünk vissza Szlovákiába. Közép-Szlovákiával is, ugye ugyanez volt a területem, hogy ha már körbejártam, ahogy elmondtam, az Alacsony Tátrát, a Fátrának a vidékét, akkor szinte természetes volt, hogyha lejjebb van, ezek ugyanolyan hegyvidékek. Ezeken a hegyvidékeken, hogyha hogy hegy van, ott valamit biztos, hogy kell tudni bányászni, amellett, hogy szép barlangok vannak, cseppkőbarlangoktól kezdve jégbarlangig, mindenféle, de hát azért ott másnak is kell akkor lenni, és akkor jutottam el, hogy valóban itt vannak, az előbb említettem, az arany, ezüst és rézbányászatok. Hogy ez miért volt annyira fontos? Selmecbánya, amelyet ugye azóta az UNESCO világörökségnek minősített, az egyik legszebb közép-európai város, bármilyen hihetetlen, olyan gyönyörű kastélyok, olyan gyönyörű paloták és olyan várak vannak, amelyek szinte példaértékűek, nem azért, hogy megépültek, hanem azért, hogy mert ma eredeti pompájukba állították helyre őket. Aha. Tehát innentől kezdve, aki túrázni akar, annak is alkalmas ez, de hogyha azt mondja, de hát én most kulturális örökséget is néznék, meg szeretném nézni ezeket a vidékeket, hogy hogy éltek ezelőtt 200 évvel, vagy hogy élhettek ennek idején az emberek, az mind örömteli. Hírrel vagy látvánnyal szolgál. De az előbb abba hagytam egy sörtörténetet.
Így van, a sörről átmentünk a borra, és igen, aztán teljesen más irányba vitte.
Ennek az volt a lényege, hogy kiderült, hogy ott Selmecbányán, ebben a sörözőben, amelyik ki volt írva, most nem akarok pontatlan idézni a német nevet, amelyik ki volt írva, kiderült, hogy ennek a sörháznak a tulajdonosa az első között érkezett be erre a környékre valamikor a 15. században. És azért nyitott azon a sörözőt, mert úgy döntöttek a német bányászok, hogy ők addig nem jönnek ide, amíg nincs ott sörház.
Tehát micsoda luxus, first world problem.
És gyakorlatilag azonnal építettek nekik egy sörözőt, hogy utána 10-20-30-50 bányászt ide lehessen hozni, mert ők meg ahogy kötötték az ebet a karóhoz. Meg volt a sörház, elment egy ember, megnézte, hazaírt a levelet, rendben van, minden, már jöhettek is.
De ezek nem csak ilyen legendáriumok?
Ez nem legendárium, végül is ott vannak kint az eredeti részben feliratok, meg részben későbbi fotók, ahol valóban német sört isznak, vagy a német bányászok szlovák sört isznak ott a környéken, amelyik már nem is volt igazából szlovák, mert hogy éppen a német bányászoknak a német tulajdonos készített.
Szóval ez nem urbán legenda. Nem. Visszatérve a bányavárosokra, érdekel nagyon, hogy az ipari forradalom az mit tett a bányavárosok működésével. Ez vajon kiderül-e egy ilyen utazás során, hogy ez milyen irányba mozdította el a szlovák bányavárosok életét?
Az a helyzet, hogy minden bizonnyal hatott, de miután abban az időszakban azért a bányászat még nagyon fontos feladatot töltötte be, és ezen túlmenően konkrét anyagi hasznot hozott részben az aranynak, részben az ezüstnek a kibányászása. Egészen addig, ameddig volt elég a tárnak mélyen, volt elég arany, meg volt elég ezüst, addig ezeket szinte töretlenül lehetett ott fejleszteni. Ezt olyannyira mondom, hogy Körmözbánya vonatkozásában például, ami talán szintén érdekes, a Mária Terézia ott készít, illetve ott indította el Magyarország első egyetemét. Ez ugyan bányászati és erdészeti egyetem volt, szinte teljesen természetes, hiszen a bánya az ott volt helyben, körbe pedig az óriási erdők, tehát ott, ahol mérnököket lehetett készíteni. Akadémia volt a neve, a későbbiekben ezt hozták át ezelőtt körülbelül 100 évvel Sopronba. Tehát ott megszűnt, ott már csak egy középiskola működik. De ezzel csak azt akarom mondani, hogy készültek szinte arra, hogy lesz valami fejlődés, vagy valami fejlesztés, és a művelt főket, művelt emberfőket kívántak a további évekre, vagy évtizedekre is, hogy mondjam, kiművelni. Éppen azért, hogy ha véletlenül valami gond lesz a bányászattal, akkor mit lehet csinálni? Éppen ezért volt az, hogy a bányászaton kívül a faipar is működésbe lépett, hiszen nem csak a fa megmunkálás, tehát nem csak az erdészetek fejlődtek, hanem abban az időszakban éppen az ipari forradalmak hatására nagyon sok papírgyár létesült, amelyik még mindig ugyan nem az, de azért, amit mi gondolunk ipari fejlesztésnek, de számokra ez volt az adott. Nem kellett messzire menni, ott volt az alapanyag. Ezen túlmenően még volt egy falog, hogy az energia, egyszerűen a gyors folyású források miatt rengeteg vízi erőműt tudtak építeni. Olyan, amelyik meg elősegítette.
Ezek még megvannak egyébként mai napig?
A mai napig megvannak.
Tehát látható.
A legtöbb azért, nagy részük az eredetiek, azok már csak turisztikai látványosságok.
De ezeket gondozzák akkor?
De gondozzák. Pontosan kihasználták azt, hogy turisztikai látványosság. Ott van mellette a víztározó, víztározóban lehet halászni, vagy csónakázni, de mellette valóban turisztikai látványosságként működnek ezek is tovább.
Amit még akartam kérdezni, hogy a magyar vonatkozású történelmi hagyatékot azt hogyan kezelik Szlovákiában? Emlékszem, gyerekkoromban Kassán például meglátogattuk Rákóczi sírját. Az ehhez hasonló történelmi hagyatékok hogyan kezelik a szlovákok jelenleg?
Azt kell mondanom, hogy ebben is változás van. Én azt tapasztaltam, hogy ezelőtt mondjuk 20 évvel a szlovák mellett legfeljebb az angol szöveg volt kiírva mindenhol egy múzeumba, a magyar szinte soha, vagy nagyon-nagyon ritkán. Ebben annyi változás történt, hogy akár múzeumokba, és most nem az utcanevekről beszélek, hiszen az elő van írva egy törvénybe, ahol 10%-kal több a lakosok száma, ott az adott terület nyelvét kell használni. Ezt be is tartják egyébként. De turisztikai vonatkozásban az mindenképpen fontos, hogy a szlovák és az angol mellé a legtöbb helyen már felkerül a magyar is. Azt nem mondom, hogy már rengeteg prospektus van magyar nyelvűn, de már abból is van.
Hát ez még rád vár akkor ezek szerint.
És amit viszont szeretném mondani, azért a kis településeken, a kis falvakban, ahol olyan neves magyar született, vagy töltötte a munkásságát, azoknak a legtöbbször vagy a családi házában, vagy más építményekben egy múzeumot az adott szeméről biztos, hogy létrehoznak. Ezelőtt néhány héttel voltam legnagyobb megdöbbenésemre. A Csontvári, mivel ő is szlovák származású, valami egészen fantasztikus, interaktív múzeum létesült. Saját festményt már, vagy eredeti Csontvárit ugyan nem tudtak vásárolni, de az viszont, hogy a falon az ilyen piciképből, hogy lesz akkora, amekkorát eredeti nagyságában festett meg, az szinte pontonként tovább lehet menni, és meg lehet nézni.
Tehát egy ilyen immerszív kiállítás.
Igen, fantasztikus volt. És ugyanezt tapasztaltam máshol is, hogy ott, ahol igazából jelentős történelmi vagy művészeti személyiség van, ott gondozzák a magyar személyeknek a nevét.
Azok a hallgatóink, akik készülnek a nyaralásra, és akár ezután a beszélgetés után megfordul a fejükben, hogy Szlovákiába menjenek, hogyan tájékozódjanak?
A Szlovákia Travel, amelyik hasonlít a Magyar Turizmus ZRT-hez, a saját országában nagyon sokat költ arra, hogy a környező országokban meg tudják ismerni Szlovákiát. Budapesten is van ennek kirendeltsége, és ezen a kirendeltségen részben konkrét szórólapokkal, prospektusokkal mindent ingyen és bérmentve bármikor kaphatnak, de ezen túlmenően személyes telefonnal és egyéb dologba is segítséget nyújtanak.
Legyen így. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem nálatok.
Pusztai Sándorral, a Kornétás kiadó ügyvezető igazgatójával beszélgettünk Szlovákiáról. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, ez volt már a Szabad Esés. Legyen szép estétek, Czoller Andi nevében is elbúcsúzom, szevasztok!